A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autóvolán Kft. Autóvolán, a megbízható sofőriskola.
Perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Mezőpanit község történetének legnagyobb összegű víz és csatorna beruházására írtak alá két finanszírozási szerződést a múlt héten. Az Anger-Szalényi fejlesztési program keretében Csicszentivánon és Mezőbergenyében építik ki részlegesen az ivóvízhálózatot, és Szentivánon a teljes szennyvízhálózatot. Mai meghívottam Mezőpanit polgármestere, Bodó Előd Barna tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, polgármester úr!
Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Miről is szól konkrétabban ez a két pályázat, polgármester úr?
Ahogy a felvezetőben is elhangzott, Mezőpanit község történetének legnagyobb értékű infrastruktúrális beruházásáról beszélünk, ami azt is mutatja, hogy mekkora elmaradás van, de azt is mutatja, hogy mekkora igény és szükség van. Az is látszik ebből, hogy milyen hatalmas összegbe kerülnek ezek a típusú beruházások, ivóvíz rendszerek, szennyvíz rendszerek. A Mezőpanit község 5 falujában jelenleg a lakosság egyharmada fér hozzá az ivóvízhálózathoz, és nincsen szennyvízelvezetési hálózat. Egy a megyei mesterterv keretében készülő már hosszú évek óta, talán több mint 10 éve valamilyen formában lévő projekt az, amire többek között mi is, de nagyon sokan várunk, hiszen ez oldaná meg teljesen az ivóvízhálózat kérdését és részben a szennyvízhálózat kérdését. Ez a két szerződés, amit most nemrég írtunk alá Bukarestben, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a további lakosság további egyharmada fér hozzá az ivóvízhálózathoz. Az egyik projekt a Mezőbergenyében és Csicszentiványon a részleges ivóvízhálózatot hivatott, annak kiépítését hivatott támogatni. Ez egy kb. 14 millió lejes beruházás. Ebben az esetben azt jelenti, mindkét falu határában, valahol magasabb ponton, domboldalon egy víztározó épül. Ide kerül a községen már áthaladó bándi fővezetékből az ivóvíz, a további kezelése, szűrése történik, és szabad eséssel érkezik be. Tehát ennek a kiépítése is tartozik ehhez, és kiválasztottuk azokat az utcákat, azokat a zónákat, azokat a területeket mindkét faluból, ahol a legproblémásabb az ivóvíz kérdése, ahol a hiány van, vagy teljesen rossz a minősége, és ugye azt kell tudni, hogy ezt a projektet fogja majd követni valamikor, reménység szerint a közeljövőben a megyei mesterterv, és akkor a további utcákban ebben a két faluban is, de ugyanakkor Kövesden és Harcon is abból a nagy projektből épül neki a vízhálózat. A másik pedig a szennyvízelvezetés kérdése, az a megyei mesterterv projektjében csak egyetlen 2000 lakos fölötti településként a községközpontban, kitaláltak egy ilyen 2000-es határt, és csak egy falu nagyobb, mint 2000, tehát csak abban azt támogatják szennyvízhálózattal, az abból épül neki Mezőpanitban, és egy másik projektet írtunk most alá, ahol a második legnagyobb faluban, Csicszentiván építjük ki ezt a hálózatot. Ez összértékében egy 32 millió lejes beruházás lenne, amelyet részben 8-10%-ban a helyi önkormányzat finanszíroz, és a többi az NMDSZ által kidolgozott, Cseke Attila korábbi miniszter által elindított Anger-Szalényi fejlesztési projektből valósulna meg.
Legoptimistább esetben mikorra készülhetnek el ezek a hálózatok? Mi a legoptimistább forgatókönyv? Vagy most hol? Tehát finanszírozási szerződés aláírása után mi következik?
Ugye a finanszírozási szerződés megkötését is megelőzte egy több hónapos, több másfél-két éves munka, ami magának a tervdokumentációnak az előkészítése, engedélyeztetése különböző hatóságoknál, tehát mi már előre léptünk, és tulajdonképpen ott állunk, hogy az építési engedélyt bármikor kiállíthatjuk, ezt meg is fogjuk tenni jövő év elején, és az a terv, hogy januárban kiírjuk a közbeszerzést a kivitelezésre, tehát addig véglegesítjük a tervdokumentációt és a kiviteli tervet, és ha minden rendben megy, akkor 3-4 hónap alatt ennek a közbeszerzésnek le kell járni, itt két külön projektről beszélünk, két külön folyamatról, késő tavasszal ezeket a beruházásokat el kellene kezdeni. Azt is tudni kell, hogy most a bukaresti útunk során nem csak azért mentünk, hogy fotót készítsünk, és papír alapon aláírjuk ezt a szerződést, hanem információt gyűjteni, érdeklődni, találkozni a képviselőinkkel, szenátorainkkal, a minisztériumban dolgozókkal, hogy mire számítsunk. Tehát tulajdonképpen a megyei mesterterv keretében is sok kérdés van, hogy alakul, hiszen annak most már Bukarestben van ott is a dokumentáció, és ott is jövőre tervezik aláírni a nagy finanszírozást, ugye több 100 millió euróról beszélünk, ekkor egy megaberuházásról beszélünk, aminek része vagyunk mi is. Tehát azért is mentünk Bukarestbe, hogy ezeket az információkat megszerezzük, és most azt látjuk, hogy bizony, legalábbis itt az évvége fele az államkassa viszonylag üres, de ha nem is ígéret, legalább egy előrevetítés van, hogy a következő évben ezeket a projekteket, az aláírt szerződéseket mindenképpen támogatni fogják.
Honnan lesz pénz ezekre a szerződésekre, ha most üres a kassa?
Én alapvetően úgy látom, hogy összességében országos szinten nem a pénz mennyiségével van a baj, hanem annak az elosztásával. Tehát biztos meg lehet találni azt az optimális módot, ahol a megfelelő prioritási lista felállításával a beruházásokat, amelyek nem csak egy közösség számára közvetett módon, vagy közvetlen módon eredményeznek jót, ivóvíz, szennyvíz, utak, közvilágítás, stb. A támogatása, hanem ugye a gazdaságba pompálunk pénzt. Családok élnek meg belőle, vállalkozások, alvállalkozók, és így tovább. Tehát ilyen értelemben a beruházások kérdése mindenképpen prioritás kell legyen. Ezt az RMDSZ-es szenátoraink, képviselőink is így látják, és ezt jeleztük is feléjük, ők is jelezték, hogy ebben mindenképpen a kormányon kívülről, amit meg lehet tenni, ezt meg fog tenni az RMDSZ azért, hogy ezt prioritásként kezelje a következő évben is a kormány, és akkor utána, ami marad, az beosztják oda, ahova még szükséges. Tehát a beruházások kérdése azt gondolom, hogy megkerülhetetlen, nem beszélve arról, hogy bár ez állami költségvetés, tehát nem uniós forrás, de az államnak rendelkeznie kell olyan erőforrásokkal, ahol ezeket a beruházásokat, amelyek nagyon rég várnak magukra, finanszírozni tudják.
Gyakorlatilag ez a 90-es kormányrendelet hogyan érinti az önkormányzatokat, konkrétan Mezőpanit községet, mondjuk létszám szempontjából, meg a kifizetések szempontjából is?
Ez egy borzasztóan elhibázott rendelet volt, egy kapkodás, tűzoltás, miután egész évben nem követték és nem figyelték annak a módját, hogy egy felfújtan tervezett költségvetést hogyan tudjanak kordában tartani az év végén, egy kapkodva egy olyan hibás intézkedést hoztak, amivel nem csupán arról van szó, és ezt mindenkinek meg kell értenie, hogy a sajtóval ez úgy közölte ki a kormány, hát már nem szabad fesztiválokat, meg nem tudom, mindenféle ilyen rendezvényeket szervezni, ez töredéke. Tehát a mi esetünkben például nulla. Nem is szerveztünk közpénzből fesztiválokat, pláne nem évvége fele. Hanem itt a beruházások kérdése, ami az egész megszorításnak a 90%-a. Tehát nem csak arról van szó, hogy késéssel valósul meg, pár hónapos késéssel valósul meg egy-egy beruházás, hogy az önkormányzat az év folyamán azt figyeli, hogy évvége fele mik azok a beruházások, amik égetően szükségesek, meg kell oldani iskolákat esetleg, felújítani fűtésrendszereket, rendbe tenni, amiket csak saját pénzből tudsz megoldani, mert erre nincsenek külön pályázatok. Ugye ezek a beruházások teljesen leállításra kerültek, folyamatban lévők esetében saját pénzből szintén teljesen leállításra kerültek, az uniós projekteket ugyan lehet folytatni, de inkább mi az a félelmünk, hogy az így úgymond el nem költött pénz, ami egyfajta tartalékként fog maradni év végén, ehhez hozzá fognak nyúlni. Tehát nem csak ezt az évünket húzták keresztbe és az év végét, hanem a következő évi tervezésben is nagy-nagy kérdőjelek vannak, hogy vajon ezt nem fogják-e részben vagy teljes egészében esetleg elvenni tőlünk, és akkor a következő évünk még bizonytalanabb legyen. Fontos azonban az is, és az imént azt mondtam, hogy az elmúlt másfél-két évben mi dolgoztunk ezen a projekten nagyon sokat, de nem csak, hanem az elmúlt 5 évben is folyamatosan ezt a kérdést melegen tartottuk, viszont azt is látni kell, hogy mikor ott van egy kompetens, jól működő minisztérium, lásd, amikor az RMDSZ kormányon volt és Csekély Attila volt a miniszter, akkor nem csak arról volt szó, hogy önkormányzatok számára prioritást élvező projekteket kérdezték meg, neked mi a legfontosabb, mire lenne szükséged. És természetesen a Maros megyei RMDSZ-nek is köszönet, hiszen ezt jól koordinálta, és Csekély Attila miniszter pedig, és nem csak a magyar közösségekről beszélünk, hanem a teljes fejlesztési struktúráról, minden megyéről. Csekély Attilának volt egy víziója, stratégiája, projekteket indított el, finanszírozási szerződéseket, ugye mi nyertes volt ez a két projektünk, ezt tudtuk, csak ugye el kellett jutni a finanszírozás szerződésig sok-sok engedély árán, de ez még oda gyökeresztethető. Akkor viszont, amikor már nincsen egyfajta ilyen világos látás, jó stratégia, kiszámíthatóság, mint ami volt, amikor az RMDSZ ott volt, akkor káoszt láttunk és problémákat láttunk, ezért mi is egy picit az év végére és a következő évre ilyen módon egy kicsit negatívan tekintünk.
Mai meghívottam Mező Panit polgármestere Bodó Előd Barna, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Említette itt polgármester úr egy fél mondatban, hogy ha jól emlékszem, azt mondta, ugye, hogy felfújt költségvetés volt az idei, aztán hát a lufi úgy tűnik, hogy kipukkan év végére. Valamikor évelején beszélgettünk boldogan arról, hogy hát végre januártól, vagy talán februártól kezdve tudnak az önkormányzatok is tervezni, hiszen decemberben elfogadták már az országos költségvetést. Valóban ennyire összefércelt volt ez a büdzsé az idei? Hogy nem örülhettünk igazából annak, hogy nem májusban kezdődik a pénzügyi év, hanem februárban, de olyanra is sikerült?
Az tény, hogy az országos költségvetés összeállításánál olyan hibákat vétettek, amik kibuktak évközben. Az önkormányzatok szempontjából ez nagyjából az előző évi úgymond helyi jövedelemadóból, illetve állami forgalmi adóból való leosztásnál nagyjából ugyanazt jelentette, mint az előző évben, tehát mi azt nem láttuk például, hogy prioritásként kezelnék a beruházásokat, hiszen ha így lenne, akkor több pénzt adtak volna az önkormányzatoknak. Tehát mi azt nem láttuk. Mi azt láttuk, hogy ugyanaz lesz nagyjából az keret, mint az előző évben. Viszont sok más területen ilyen megaberuházásokat, meg nagy fejlesztéseket és reformokat vetítettek előre. És az egyik ilyen motornak tekintették ugye a reziliencia és fejlesztési a PNRR programot, ami alapvetően az én meglátásom szerint már az évelején is ez volt, de ez sajnos nem változott. Románia strukturálisan, közigazgatási szempontból, helyi, de központi közigazgatási szempontból még inkább nem áll készen arra, hogy gyorsan, hatékonyan elköltse az uniós pénzeket. És ez sajnos ebben az évben minimálisan változott. Például muszáj visszatérnem, mert Csekély Attila miniszter úrnak, mint fejlesztési és közigazgatási miniszter úrnak volt jó néhány olyan kezdeményezése, például az építkezések területén. Például a közbeszerzési törvénnyel kapcsolatban olyan kisebb, nagyobb változások, amelyek minket, önkormányzatokat segítettek abban, hogy bizonyos projekteket hamarabb tudjunk elkezdeni. De ugyanakkor például nevetséges az, visszatérve erre a nagy jelentőségű beruházásra, amiről beszélünk, ivóvíz és szennyvízhálózat, tehát nevetséges az, hogy több mint fél évet, 7 hónapot kell várni a környezetvédelmi engedélyre. Tehát ez egész egyszerűen nevetséges, és ez benne van mindenfajta más lépésben, struktúrában. A bürokráciát nem sikerült leépíteni, vagy legalábbis normális szintre hozni, és ezt azt látjuk, hogy ezek a betervezett plusz dolgok tervszinten ott voltak, de mögötte nem volt meg az a házi feladat, az a munka az állam részéről, hogy hatékonyabbá tegye az intézményeit. Nem beszélve arról, hogy önkormányzatok esetében már az év második felében leállították az alkalmazásokat. Mi például közbeszerzési szakember nélkül dolgozunk, vagy vannak más területeink is, ahol hiány van. Tehát kapkodva próbálták megoldani a problémát, a másik oldalon pedig nem látjuk azokat a strukturális javításokat, amelyek az önkormányzatok, de minden végső soron az állampolgároknak a mindennapjait könnyíti meg. És itt egyfajta állandó nehéz harc van kapcsolatban képviselőinkkel, szenátorinkkal, az az 5%-kal, amivel ott vagyunk, próbáljuk bevinni ezeket a gondolatokat, hogy mit, hogyan kellene módosítani, hogy hatékonyabbak legyünk, csak egy borzasztó nehezen lehet ehhez hozzányúlni. Valószínűleg érdekek és egyebek mentén is szerveződik minden a központi adminisztrációban. Így ilyen értelemben a költségvetési hiányból vagy problémákból mi annyit láttunk, hogy ugyanúgy terveztünk, mint előző évben, elosztottuk a mi erőforrásainkat a folyamatban lévő projektjeinkre, abból is rengeteg van, és a megnyert projektjeinkre, illetve pályázatok leadására, de nem éreztük a stabilitást, és ugye évvégén gyakorlatilag kezünket, lábunkat megkötötték.
Azt írja egy hallgató SMS-ben, jó napot kívánok, az ingyenes telekönyvezés birtoklevelekkel mi a helyzet, külterületre gondolok, Éva.
Igen, itt az egyik legdinamikusabb, legnagyobb elmaradással is rendelkező, ugyanakkor legnagyobb volumenű munka most Mezőpalota község területén, ha adminisztrációt tekintjük, akkor az valóban a birtokba helyezések, illetve a birtok, a telekkönyveknek az elkészítése. Itt elkezdtünk egy munkát, ami nagyon nehezen és nagyon lassan halad, és ennek alapvetően két oka van. Az egyik az az, hogy az állam által kitalált ingyenesnek mondott telekkönyvezésre szánt erőforrások nem elegendőek. Tehát nagyon nehéz olyan jó szakembereket találni, és itt ugye elsősorban topográfus felmérő irodákra gondolunk, nagyon nehéz olyanok jókat, akik ekkora összegért hajlandóak lennének minőségi munkát végezni. Kicsi az összeg, amit erre szántak. Az elképzelés sem volt rossz, de alapvetően a másik probléma az az, nálunk legalábbis, hogy nincsen olyan adatbázis, amivel mi azt tudjuk, hogy mondjuk egy adott dűlőben milyen kik a földhasználók, kiknek van ott egymás mellett a földje, és mondjuk lenne egyfajta rajzolt térképünk, hogy ez hogy lenne, és mint lenne. És ennek a feltérképezése, kiderítése 30 év után, amikor már ott az örökösök sem tudják pontosan, hogy hol van, sokan nem is használják a területet, elköltöztek külföldre, az idősek meghaltak, akik azt használták. Tehát nagyon olyan bonyolult helyzetben vagyunk, ahol ez gyakorlatilag borzasztó lassúvá teszi az amúgy is nagy volumenű munkának az előre haladtát. Úgyhogy ebből a szempontból bár jelentős előrelépés van, de mégis ott tartunk még, hogy a területeknek a fele nincsen birtokba helyezve, és az volt az elképzelésünk, ezt folytatjuk továbbra, jövő évben is lesz egy nagyobb volumenű ilyen jellegű munkánk, hogy a falvakhoz közelebbi területeket kell kezdjük, azokkal, illetve azokkal folytatjuk, és úgy megyünk majd kifele, hiszen azokat tekintjük értékesebbnek, közelebbi területeknek, úgyhogy bízom benne, hogy 2025-ben erre több energiát tudunk szánni.
Igen, ugyancsak Éva írja, és ezért volt a kérdése, a 247-es földtörvénnyel kapcsolatban több mint 10 éve leadtunk kérést, választ nem kaptunk, ugyancsak Éva.
A 18-as törvény 90-ben, mikor 90-91-ben elkezdődtek a földvisszaadások, aztán 2000-ben az 1-es törvény, és így tovább. Ha akkor is át lett volna kellőképpen gondolva részben a törvényalkotó részéről, hogy ezek az egymásra épülő törvények sokszor nem segítették egymást, hanem éppen, hogy megnehezítették a későbbiekben a dolgát. Mi most ugye több törvénnyel is kell dolgozzunk. Nekünk van egy világos prioritásunk, a 18-as törvénnyel és az 1-es törvénnyel, tehát vesszük sorra, azokat elégítjük ki, és gyakorlatilag ilyen értem, mert vannak olyan területek, tehát ezt tudni kell, most csak érdekességként mondom, mondjuk 7200 hektár területe van a községnek, és ebből 200 hektárral több van jóváhagyva, jóváhagyás létezik, mint amennyi fizikai terület. Tehát valahol ezek meg újról leadták, újból jóváhagyások történtek ezek, de akkor már azt egy másik családtag adta le esetleg, tehát ezeknek a kiderítése is gondot jelenthet. Úgyhogy bár ezen a területen jelentős az elmaradás, én bízom benne, hogy a következő évtől ez fel fog gyorsulni.
Egy másik kérdés, mikor lesz telekönyvezve a bergenyei padoldal? Sikó Gyula Levente kérdezi.
Hát ezt azért nem tudom milyen konkrétan megmondani, mert arra vonatkozóan, hogy milyen dűlőket, milyen területeket fogunk minden falunak a határában elkezdeni, ez egy folyamat része, hogy szerződést kell kötni a kadaszteri hivatallal, ott be kell emelni a megfelelő számú parcellát, és a parcellákat visszaosztani dűlőkre, és akkor, akkor fogjuk látni, hogy abba a következő szerződésben, amit a következő évre szeretnénk megkötni, mennyi fog beleférni, és ha ez valóban darabszám szerint is belefér, és közel van a faluhoz, akkor akár ott is lehet felmérés már jövő évben.
Polgármester úr, mennyire optimista a tekintetben, hogy ennek a folyamatnak valamikor a végére tudnak járni?
2027-ig hosszabbították most meg ezt a programot, mert hogy...
De addig biztos nem.
Addig biztosan nem. Tehát nekem mindig furcsa az, hogy hogyan gondolkodik a jogalkotó, illetve ha egyáltalán gondolkodik. Tehát ilyen nagyon rövid távokban gondolkodik, és nem dolgozza ki, nem jár utána annak, hogy alapvetően milyen helyi viszonyok vannak, és ezt úgy alakítsuk ki a törvényt, hogy ezt segítse. Tehát alapvetően hangzatosan lehet vele a médiában megjelenni, sajtóba el lehet ezt mondani, és akkor az emberek azt hiszik, hogy hát ez végül csak a helyi önkormányzaton múlik, hát holnap reggel miért nem fognak neki. Hogyha számokat mondok, most 2500 ilyen hasonló kérés van, amit Éva is említett most jelenleg a mérnök úr asztalán. Dolgozik más két személy gyakorlatilag abban az irodában. Most éppen nem lehet alkalmazni senkit, mert le van a kötve kezünk, lábunk. Következő évre kicsi a költségvetés, amit erre szánnak. Tehát nem magyarázatként mondom, de hogy alapvetően a jogalkotó azt mondja, hogy csináld, nagy az elmaradás, de a másik oldalon pedig nem csak, hogy nem ad erre lehetőséget, hanem nem is segíti az önkormányzatokat ebben a kérdésben. Tehát egyáltalán nem vagyok optimista, hiszen 193 nevezett szektorra van osztva a községünk területe, ebből körülbelül 140 külterület, és ebből sikerült már 10-et megcsinálni.
És apropó, mire költhetnek, mire nem költhetnek a polgármesteri hivatalok, azt írja egy hallgató SMS-ben: tiszteletem, karácsonyi ünnepségekre, beruházásokra nem lehet költeni, de december 1-ére Kovászna megyében például a kért 120 ezer lej helyett 144 ezeret tudtak adni az önkormányzataink. Hát ez azt hiszem, hogy a no comment kategória, ugye?
Volt egy passzusa ebben a rendeletben, hogy a nagy nemzeti ünnepek, amelyek között sajnos például március 15-e nincsen ott, de a nagy nemzeti ünnepek esetében kivételt, nemzeti, illetve úgymond nagy ünnepek, sátoros ünnepek esetében kivételt tehetnek az önkormányzatok.
Na hát itt megtörtént a kivétel. Egy kicsit kanyarodjunk vissza a csatorna és ivóvíz hálózatra. Gondolom égető szükség van Mezőpanit községben, és hát a mezőségen általában látva az elmúlt években tapasztalt aszályos nyarakat, bár ez az esztendő viszonylag elviselhető volt csapadék szempontjából, ugye?
Valóban a tavalyi évhez viszonyítva is a mezőgazdaságban, a termelés mennyiségében is, a kutakban is látszott az, hogy valamivel enyhébb volt ez az év. Persze ez nem boldogít, tehát erre nem lehet alapozni. Minél hamarabb meg kell oldani az ivóvíz kérdését. Számomra inkább az a nagy kihívás, és azt látom, hogy ez az, amiben viszonylag kevés segítséget kapunk, hogy olyan esetben, amikor itt egy közösség számára mega beruházásról beszélünk. Tehát, hogy csak értsék a hallgatók, tehát ez a 32 millió lejes két szerződésből álló projekt, az mit jelent? Tehát ez Mezőpanit községnek 20 éves saját fejlesztésekre fordítható összege. Mi 20 évig ennyi pénzt tudunk szánni. Most ha 20 évig semmi más nem csinálnánk, akkor meg tudnám mondjuk ezt a projektet oldani. Hogy mekkora... Egyrészt azt mutatja, hogy mekkora mértékűek ezek a beruházások, nagyon drágák. Tehát földbe kell dolgozni, fel kell ott ásni, a gázat el kell vezetni, egyik a másikat át kell kerülje, el kell kerülje, az utakat rendbe kell tenni. Tehát egy nagyon nagy beruházás egyrésztről, másrésztről pedig ugye mi egy elég nagy elmaradással indulunk ilyen szempontból, tehát nagy mértékű beruházás, és ugyanakkor azt látjuk, hogy a következő években, tehát ebben az uniós időszakban még igen, de a következő uniós időszakban már erre még ennyi pénz se lesz, mint most. Tehát nem is értem ezt a fajta gondolkodást, hogy alapvetően ekkora nagy beruházások esetében miért nem prioritás ez mondjuk, mint példanélkül nem mondom most az országot, de ismerek olyan országot, ahol az állam úgy döntött, hogy ezeket a kérdéseket 2030-ig konkrétan Magyarország meg fogják oldani. Tehát ott például a helyi polgármester, akikkel beszélgetünk, azt mondják, nem is kérdés. Tehát egyrészt nagy részt ki van építve, de ahol fel kell újítani, hogy ki kell építeni, ja, mi erről nem tudunk. Nekünk annyit mondtak, 2030-ig ez meg lesz. Pont. És erre az erőforrásokat oda tette az állam. Készül, és ugye ahogy látjuk, hogy milyen tempóban haladnak ott a munkátok, ez meg is lesz. Nálunk nincsen ilyen. És nincs is kidolgozva annak a menete vagy módszertana, hogy például a 2000 lakos alatti települések esetében, tehát nekünk Harcó és Köves esetében a tanulmányok azt mutatják, hogy szennyvízhálózatot nem szabad kiépíteni, mert nem lesz fenntartható, nem fogja átvenni a helyi szolgáltató, mit fognak csinálni a szennyvízzel. Erre nincsen egy megoldás. Tehát erre mi most abban gondolkodunk, hogy talán indítunk majd egy saját ilyen pöcegödős programot, hogy részben az önkormányzat, nem tudom, és akkor a lakosokkal közösen minden háztartásban is különben nem kötődhetsz rá majd az ivóvízházat. Valamilyen megoldást csak fogunk találni, de hogy erre nincsen stratégia, nincsen gondolkodás. Mit fogunk kezdeni ezekkel a kis településekkel, ahol nem tudjuk kiépíteni a szennyvízhálózatot, mert nem rentábilis. Ivóvízhálózat kérdése is ilyen szempontból, hogy mondjam, tehát, hogy nem látom azt a fajta segítséget az állam részéről, kis települések, önkormányzatok részére, ahol azt tudja mondani, hogy figyelj, a következő évben erre számíts, ilyen forrásokra tud számítani, és természetesen, hogy mi erre helyezzük a prioritást, nekünk ezek a legfontosabbak, de emellett nagyon sok más projektünk is van, amire oda kell figyelni.
Igen, és hát nem is beszélve arról, hogy mennyire fontos ez környezetvédelmi szempontból.
Hát ugye eleget szennyezünk már a mezőgazdasági szempontból is a saját területeinket, hát még az a sok szennyvíz hova fog kifolyni a folyóba, és előbb-utóbb a Marosba kerül természetesen.
Igen, talán most 2023-ban már nem erről kéne beszélni, de ez most...
Egyáltalán nem, de hála Istennek, ahogy említettem, van még jó néhány projektünk, ami nem feltétlenül erről szól, és ugye ezt mindig azt szoktam mondani, hogy megkérdezik, hogy de hát felújítottuk a kultúrotonyainkat, miért arra költöttük a pénzt, miért nem csináltunk abból két utca vízhálózatot, vagy felújítottunk két-három iskolát, miért arra költöttük a pénzt, miért nem. Folyamatban vannak projektjeink, iskolafelújítás Mezőbergenyében, Mezőpanitban, fotovoltaikus parkot szeretnénk csinálni, hulladéktelepet építünk jövőre, tehát olyan projekteken dolgozunk, amelyek a jövőben mutatnak. Jogos a kérdés, de hát ezt a pénzt miért nem költjük mind arra, hogy ivóvíz és csatornahálózatot építsünk? Hát egyszerű a képlet, ha bemegyek a boltba, és nekem nagyon szükségem van mondjuk, nem tudom, cukorra, és nincs a polcon cukor, akkor eldönthetem, hogy egyébként még szükségem lenne mondjuk lisztre is, meg sóra is, de hát nem veszem meg addig, amíg nem hoznak cukrot a boltba, és tartogatom a pénzemet, hogy majd egyszer csak lesz. Tehát mi is úgy gondolkodunk, hogy amire van lehetőség, amire van kiírt pályázat, és amire van szükség a község területén, azokat mind kihasználjuk. Úgyhogy ilyen szempontból 2024, a következő évben nagyon sok beruházásnak el kell indulnia. Az erőforrás, ugye azt is figyelembe kell vennünk, hogy nekünk emellé mindig kell tenni önrészt. Mekkora önrészsel rendelkezünk, mit bír meg a közösség, milyen stresszfaktorok vannak, ilyen kényelmetlenségek járnak ezek a lakosság számára is, és ugye van egy teherbíró képesség az önkormányzatnak is, tehát ezeket mind figyelembe véve a következő év egy ilyen szempontból tervezetten legalábbis egy nagyon-nagyon aktív év lesz.
Említett, hogy hulladéktelepet is építenek, hogyan oldják meg a hulladékgazdálkodást a településen? Önök is a kettes zónában vannak?
Igen, mi is a kettes zónában vagyunk, ami nem feltétlenül jó, ezt többször elmondtuk, hiszen vásárhelyet külön kellene kezelni, teljesen más jellegű urbánus környezet, ahol más szempontok uralkodnak, a körülötte lévő települések egy része részben kapcsolódik ehhez, de legjobb lenne ezt megváltoztatni, ugye a következő években, hát ha lesz lehetőség. Alapvetően most már nagyjából kezd rendeződni, tehát legalábbis ebben az átmeneti másfél éves, két éves időszakban, amíg ugye a új nagy licitet meg nem nyeri valaki reménység szerint, nagyjából rendeződött, működik a szelektív szállítás, a szelektív elhordása, és elég sok energiát is fordítunk, a kollégáim szombaton is ott vannak, figyelik ennek a menetét, kisebb-nagyobb problémák adódnak, de alapvetően van egyfajta kiszámíthatóság, és idén is már szerveztünk hulladék kapcsán, ugye nagyméretű hulladékok elszállítására külön akciót, elektromos és elektronikai eszközök elszállítására külön akciót. És ez a hulladéktelep kiépítése is arról szól, hogy olyan jellegű dolgokat, nagyobb mennyiségeket, amiket mondjuk nem viszel majd a szolgáltató, vagy éppen felgyúlt nagyon sok, és nem várjuk meg, azt oda lehet vinni önkéntes alapon, akár építkezési anyagokat, akár más jellegű hulladékot, és ott különböző konténerekbe kerülnek elhelyezésre szelektív módon. Tehát ez gyakorlatilag egy hulladék udvar, ahol egy program szerint működve végre nem a mezőn és az utcasarkokon vagy az erdőszéleken találjuk meg a bútort, mint legutóbb kanapét egész jó állapotban, hanem mondjuk épp oda viszi valaki.
Igen, hát ezt szomorúan hallom, hogy még mindig vannak ilyenek. Egy hallgatót köszöntök. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Polgármester úr, a földem a szatellitre eltűnt. Az hogy létezik?
Hogy az Ápiánál, vagy hol tűnt
el? Igen, az Ápiánál.
És Panitban lakik? Paniti?
Ernyébe.
Jó,
Hát mondjuk ilyen esetekben első lépés mindenképpen az, hogy a kifizetési ügynökségnél kell érdeklődni, hogy mi történt, hiszen ott ugye leadáskor egy iratcsomó kerül leadásra, amit elbírálnak, ott kell megnézni, és természetesen az Erdélyi Hivatalnál is lehet érdeklődni, hogy mi történhetett. Az a helyzet, hogy ilyen esetekben ezeket egyébként az ilyen jellegű földterületi problémákat elviekben logikailag ennek a kadasztrezési programnak meg kellene oldania, hiszen mindenki a helyére kerül, az általa bizonyított mennyiségű és méretű földterületet birtokba helyezik, pontosan meghatározzák ennek a helyét és határát, és akkor innentől kezdve nem merül fel ilyen kérdés. A kérdés lehet összetett, és itt most hadd térjek ki két olyan esetre, ami lehet általános és segít sokaknak. Tehát én arra biztatok mindenkit, hogy sajnos nem mondhatok mást. Tehát ne várjanak az önkormányzatok esetében arra, hogy az önkormányzatok majd a következő 1-2-3 évben mindent meg fognak tudni oldani. Nem fogják tudni megoldani. Ennek több oka van, nem részletezem. Néhányat elmondtam ezek közül. Nagy volumenű munkáról van szó. Tehát aki csak teheti, lehetősége van rá, induljon el, külterület, belterület, telekelését oldja meg, a hagyatékok levezetése úgyis az ő feladatuk lesz, a kataszterezési program úgyis csak addig viszi el a programot, az ügyet, a folyamatot, amíg annak a személynek a nevére nem kerül, aki leadta annak idején a kérést, aki valószínűleg már elhunyt személy. Tehát ezt indítsák el minél hamarabb, és ne várják azt, hogy az önkormányzatok tegyék meg egyrészt. Másrészt pedig az ilyen konkrét esetekben, hogy valamilyen terület, emögött mindig van valami. Meg kell ismerni a teljes igazságot, meg kell nézni, hogy tulajdonképpen ki használta azt a területet, kinek volt arra jogosultsága, az is lehet, hogy nem volt ott jogosultság, és más került oda birtokba.
Ezt az önkormányzatnál meg tudják mondani, hogy ha adott esetben valaki más igényel támogatást az én földterületen?
Hát abban az esetben, hogyha ő éppen jön támogatást igényelni, ott ugye gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy térképen rárajzolják a bemondott területet, és ott átfedések lesznek. Ezek mindig vannak ilyen átfedések, és akkor ott ki lehet igazítani, hiszen ja, nem jól tudta a néni. Na, igazából a szomszéd terület az övé, és ez kiderülhet. Hát alapvetően nem feltétlen szándékosságról van itt szó, de ezek kiderülhetnek. Elég kevés esélyt gondolok én, legalábbis itt a község területéről beszélve, hogy valaki más területére felveszi a támogatást.
Igen, viszont azért az fontos az ápia támogatások esetében elmondani, hogy a támogatást nem a föld tulajdonos kapja, hanem az, aki megdolgozza a földet. Lehetett ez bérbeadva?
Természetesen, és ezt kell megnézni, honnan indult a dolog, hogyha van egy bérbeadási vagy szerződés, hogy annak értelmében ő jogosult arra, hogy ezt megtegye, és hogyha ez, de ez lehet megegyezés a tulajdonossal. Tulajdonképpen ebben a törvény lehetőséget adni.
De attól még ő a fő tulajdonosa, hogy az ápiától nem ő kapja a támogatást. Említette, hogy iskolákat újítanak fel. Van akinek, polgármester úr? Vannak?
Éppen ma volt egy találkozóm az igazgató úrral, ahol a következő tanév szerkezetéről beszélünk. Mi bölcsődét építettünk. Idén fejeztük be a munkálatokat, és ha Isten megsegít, akkor az engedélyek megszerzése után jövő szeptembertől be tudjuk indítani egy 4 csoportos bölcsődét. Építettünk teljesen új épület, konyhával felszerelve. Ilyen értelemben mi nem csak optimisták vagyunk, hanem azt gondolom, hogy itt kettőn áll a vásár. Tehát részben, ha a helyi közösség mint erős társadalmi szövet a családokat támogatja, és itt nem csak az önkormányzatról beszélek, akár az egyházakról, de az önkormányzatnak is oroszlán része van ebben, hogy jól érezze magát ott egy fiatal család, legyenek meg az infrastruktúrális egyéb szolgáltatási minőségi szolgáltatások, amivel jól érzi ott magát, legyenek földterületek, rendben legyenek téve, ahol tudnak építkezni. Viszont amikor gyerekvállalás kérdése merül fel, akkor például a bölcsőde egy segítség lehet a családok számára, hogy gyereket vállaljanak, vagy éppen megkönnyíti a döntésüket, hiszen a munkába állással kapcsolatban van egy plusz segítség. Mi bölcsődét építünk, és azt látjuk, hogy tehát az elmúlt éveket tekintve egy lassú növekedés van az iskolai létszámban. Évente 10-20 gyerekkel növekszik, és a következő évben is egyfajta ilyen növekedést látunk. Bízunk benne, hogy ez a bölcsőde majd rásegít erre a dologra. Ez is egy uniós forrásból jövőre lesz ennek az átadása avatója. Valósítottuk meg. Tehát én azt mondom, hogy ez a kérdés, hogy lesz-e kinek, Mezőpanit község ilyen szempontból egy, ha nem is teljes mértékben gyarapodó, bár sajnos a népszámlási adatok szerint csökkent a lakosságunk. Ennek nem feltétlenül a születés az oka, hanem az elköltözés az oka. Ezt is meg kell vizsgálni, hogy ez jó-e, rossz-e, mi történt itt a többi peremtelepüléshez képest, ami Vásárhely környékén van, ahol hirtelen megduzzadt a lakosság. De itt igazából, mint helyi közösség, nekünk az a célunk, hogy elsősorban a helyi fiatalok számára megteremtsük azt a közeget. Óvodáink rendben vannak, iskolafelújítások voltak és lesznek, tehát nekünk van egy oktatásfejlesztés 2030 nevű programunk, ebben azt tűztük ki célul, hogy 2030-ra minden oktatási létesítményünk teljes mértékben fel lesz újítva, és fut egyébként egy másik projektünk, ahol digitális eszközökkel szereljük fel minden óvodai, iskolai termet, olyan modern eszközök lesznek, amiket még a tanároknak is meg kell tanulni használni, mert hogy az a célunk, hogy mindenhol a körülmények olyanok legyenek, hogy a szülőknek az életét, a fiatal családoknak az életét megkönnyítsük.
Polgármester úr, fél percünk van a műsorból, de azért azt még megkérdem, gondolom nem bánja, hogy nem a Vásárhely többi peremtelepüléséhez hasonlóan fejlődik Mezőpanit, nem szeretnének azért Jed vagy Koronka sorsára jutni?
Nem említünk mi neveket, mi azt szoktuk mondani, hogy mi annak örülünk, hogyha...
Igen.
Nem, mi annak örülünk, hogy Mezőpanit község, Mezőpanit falu is egy viszonylag rurális jellegű település, ahol a helyi nem csak a építkezési szövet, hanem a közösség is egyfajta olyan életmódot él, ahol szereti azt a hagyományos környezetet, amit a falu nyújt, a természet közeliséget, a területek kihasználását. Ezt szeretnénk továbbra is támogatni. Nem tudom elképzelni azt, hogy mi robbanásszerűen lakónegyedeket építsünk. Ezt a közösség nem tudja elképzelni, és kéri az önkormányzattól, hogy ezt így maradjon meg. Ilyen értelemben minden fejlesztésünk, fejlesztési stratégiánk ebbe az irányba mutat, hogy ezt a közösséget, mint befogadó szerető közösséget, de olyannak megőrizni, amilyen.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autovolán sofőriskola. Autovolán. Tanulj meg biztonságosan vezetni.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Mezőpanit polgármestere Bodó előtt, Barna volt polgármester úr, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és itt évvége közelettén hadd kívánjak mindenkinek áldott adventet és jó készülődést a karácsonyra.